Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgárnéven Mérő Mátyás, és most a lélekpalotájában, a csillaghegyi Hare Krishna templomban nemrégiben megrendezett ajurvédikus táplálkozási napon elhangzott előadásból hallgatunk meg néhány érdekes részletet. Az előadó Pálok Péter, mesterszakács, avatott nevén Mahajan Dász. Kérem, hallgassák szeretettel. Góranga.
Indiai kultúrában, különösen a vallásos indiai, a hindu kultúrában az étkezés az szakrális folyamat. Nem csak otthon ülnek az emberek, és az asszony valamit összedob, és akkor valamit esznek, és vagy jól laknak, vagy nem. Itt ez egy komplett imádat forma maga az étkezés, illetve a főzés. Indiának a 70-75% hindu, ők vegetariánusok, laktovegetariánusok, tehát tejtermék, zöldség, gabona, gyümölcsök, ezek vannak. Vannak persze más vallásúak, ott már a húsevés sajnos benne van. De általában Indiában az embereknek a társadalmi felosztása is vallások szerint működik. Ha nézzük azt, hogy igazából mi a csúcs étkezés. A Bhagavad Gita, ami a hinduknak a szent könyve, többek között azt is leírja, hogy étkezés szempontjából milyen kötőerőkben vannak az emberek. A kötőerők az igazából az anyagi világnak egy ilyen lekötöző, azért kötőerő, lekötöző az anyagi világhoz ragaszkodó típus lehetne. Ez nem csak az étkezésre, hanem a világ összes dolgára. A természetünkre, a körülöttünk lévő világra, és ennek a kötőerőnk három neve van. Van a tudatlanság, a szenvedély és a jóság. A tudatlanságban benne van, hogy mindig valami sötét és depressziós eredménye van, vagy eleve már sötét módon cselekszik az ember benne. A szenvedély az, amikor mindig valami célér, és mindig újabb és újabb eredményekért hajt az ember. A jóság viszont az, hogy teljes tudással rendelkezik, és elégedett az élettel. Na most az étkezést nézve, a bizonyos ételtípusok és fűszerezettséggel is összefügg ez a három kötőerő. A tudatlanság minőségében általában olyan ételek vannak, amik több mint 4 órán át főztek, nem okoz egészséget, nem okoz elégedettséget a testnek, sőt, hát betegséget okoz. Olyan alapanyagokból van, ami sötétben, föld alatt nőtt, és az íze is olyan, ami nem teszi elégedetté szintén a ízlelő bimbókat, tehát nem finom. Persze, aki tudatlanság minőségében van, annak az is finom. A tudatlanság minőségében elsősorban a hús étel való, ami persze a húsban benne van ugye az állatnak a félelme, amikor vágóhídra viszik. Tehát nem csak az, hogy a hús maga, mint egy nem emberi, hát ebben a kultúrában ugye úgy lehet mondani, hogy ez nem emberi táplálék, és annak az elkészítési módja is egy nagyon bonyolult, és nagyon, hát tudjátok azt, hogy, bocsánat, tegeződni fogok, mert mindig elszólom magam, tehát tudjátok azt, hogy amikor valaki húslevest készít, akkor valójában egy húgysav lét készít, ami az ízületek számára teljesen rossz. Azért lehet azt látni olyan embereken, akik hússal foglalkoznak, hogy az ízületeik teljesen be vannak gyulladva. Mert már ez az érintés hosszú távon sajnos ezt eredményezi. A szenvedély az a fűszeres, túl erős, túlságosan, ami stimulál. Tehát a szenvedélyes emberek azok gyorsan étkeznek, gyors emésztésük van, nekik ez az erős, nagyon ízlik. Van egy pár ismerősöm, aki nagyon tüzes természetű, és imádják a csilit. De ezzel csak saját magukat gerjesztik. Tehát ez azt jelenti, hogy sose érik utol magukat, sem az emésztésben, sem a gondolkodásban, mert állandóan viszik magukat előre, 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 és nem tudnak így a részletekbe elmerülni. Tehát ez nagyon, nagyon, mindig a nagyon erős a csili, a gyömbér, a különböző édes fűszereknek az erős használata, az a szenvedély. És ha valaki ehhez vonzódik, nagyon szereti az erőset, de úgy is szereti, hogy igazából nem, mert ismerek olyan embereket, akik az erőset csak úgy magába eszik, mint a lekvárt. Tehát annyira kívánják, hogy magába. Pedig az már egy elég erős impulzus a testnek, hogyha mindig valami csilis, erős dolgokat esznek. A legjobb dolog pedig a jóság minősége, és ebbe tartozik, hogy a gyümölcsök, a zöldség, a gabona, a tej, ami egészséget ad a testnek, ami elégedetté teszi az emésztést, jó lesz tőle az emésztés, a gondolkodás is megfelelő lesz, és ebből az jön ki, hogy az étkezéssel, az magában az étkezéssel tartja fönn az egészségét az ember. Nem kell hozzá semmiféle gyógyszer. Na most ez a három dolog, ennek kombinációja Indiában is megtalálható, de leginkább itt nyugaton ugye a tudatlanság minősége. Hát sajnos ezt kell mondani. De ezen kívül van még egy kategória, ami a legtisztább étkezés, ez egy szatvikus étkezés, ami szintén, hát ezen a bolygón, azt hiszem, hogy Magyarország területénél kisebb területen lehet gyakorolni, sajnos. És ez nem Magyarország. Mert itt tényleg az van, ez Indiának egy ilyen, mondjuk Rajasztán, Bengálnak a környéke. Itt igazából az alapanyagokról szól az egész, hogy Indiában, amikor főznek, különösen amikor templomokba főznek, hogyha valaki volt már Indiában és bement egy ilyen templomba, akkor olyan az egész, mintha összemosódna a templom és egy hatalmas konyha egy terembe. Mondjuk ez lenne egy templom terem, akkor itt vannak az oltáron az istenségek, a másik végén meg hatalmas vokkokba főznek a zarándokok számára, mondjuk egy 3-400 literes vokba. Ilyet is lehet látni. Tehát ilyen a füstölő és az étel illata így vegyesen lehet bent érezni, hogy belép az ember a templomba. Tehát a Indiában, különösen a templomokban nem főznek se krumplival, se paradicsommal, se kukoricával. És ezt tudjátok, hogy miért? Mert 1492 óta terjedt el úgy a világba ez a három alapanyag. Egyébként Amerikában volt, sőt még a potáta, az édes krumpli is úgy került a hódítók részéről Európába, illetve hát Európából Indiába, vagy hát vehetjük körbe is. Tehát ezeket nem használják, és nagyon fontos az ezen kívül, hogy vannak a istenségek az oltáron, ha mondjuk itt az oltár, akkor nekik viszont csak olyan növényeket használnak, ami föld fölött nől. Tehát nincs gumós növény. Mondjuk Indiában nagyon-nagyon gazdag a zöldségellátás. Ez szinte minden helyen nagyon érdekes és nagyon tápláló, és hát nagyjából bio termesztés folyik. Most nézzük akkor, hát belekezdtem már az alapanyagokba. A főzéshez és a termesztéshez valójában a legelső dolog, amire szükség van, az a tudat. A jó tudat. Lehetnek jó zöldségek, lehet jó föld, de hogyha ezt a földet és a magokat nem megfelelő tudatban ültetjük, nem megfelelő tudatban ápoljuk, akkor maga a zöldség is egy ilyen tömegtermelt, mint amit lehet kapni a különböző áruházláncokba, az olyan lesz. Most a biotermesztés az alap, és a biotermesztésen túl van az, hogy jó tudatba. Ugye beszéltem egy kertésszel, ő egy ilyen kicsit ezoterikus kertész, és azt mondta, hogy amikor a magokat elülteti, és azt tanítja gyerekeknek, mindenkinek, aki csak tudja, hát persze ez kiskertbe, nagyobb mennyiségben eléggé nehéz, akkor ő bizonyos információkat is küld a növénynek, hogy saját kezével, vagy a lábával tapossa bele a földbe, vagy így helyezi bele a földbe, és akkor igazából egy olyan meditál a magokon, és akkor olyan növények nőnek a magokból, ami teljesen az ő energiájából passzol. Tehát, hogyha valami baja van, akkor azokból a növényekből eszik, és akkor egészséges marad. Illetve nem is lesz baja, mert ha azokból a növényekből eszik, akkor eleve egészséges marad, mert hiszen azok egy ilyen szellemi ikertestvérei valójában azok a növények. Tehát nagyon fontos ez a tudatosság, hogy ez a növény az élelmiszer lesz, nem pedig valami tömegtermelt dolog, és annak az élete, az én életem számára nagyon fontos lesz. Ugye van egy ilyen mondás a Védákban, hogy ebben a világban mindenki valaki másnak az élelmiszere. De biztos ezt, hogy így átgondoljátok, elég kemény, még a mi testünk is a végén valakinek az élelmiszere lesz. Talán nem mi vagyunk a piramis csúcsán valójában. Mert nagyon fontos ez a tudatosság a növényeknél, a növények termesztésénél. Indiában azt mondják, hogy ha van egy kis földed, és van egy tehened, akkor már megvan, akkor az élelmiszer ellátásod biztosítva van. Ugye, hogyha ismeritek ezt a föld és tehén kapcsolatát, akkor az egy nagyon jó dolog, mert a tehén azt mondják, hogy minden, ami kijön belőle, az jó. És ez nem a kecske, nem a birka, hanem a tehén. Tehát ezért van az a indiaiaknak az, hogy szent tehén. Igazából szent tehén, mert Krisnának egy kedves állata, de valójában a leghasznosabb élelmiszert adja. És a vizelete is gyógyszerként, ajurvédikus gyógyszerként használják, a trágyaja pedig antiszeptizál. Ez még a magyar kultúrában is megvolt, hogyha építettek egy házat, vagy fertőtleníteni kellett valamit, nem hipót használtak, hanem trágyával ácsikálták az épületnek a falát és a padlóját. Tehát a tehén, tehát persze az a tehén, itt megint a tehenekről egy pár szót, hogy a mai világban sok minden a tehén és a tehén teje ellen szól, és ez nem másért van, hanem azért, mert a mai világban a tehén tejtermelés valójában a hústermeléssel függ össze. Tehát a lényeg a szarvasmarha termelésben, vagy szarvasmarha tartásban az, hogy szaporítják, megszületnek, ha lány, boci, akkor 4 éves koráig tejet ad, és utána levágják. Tehát ha már addig adjon már tejet, amíg nem lesz olyan állapotban a teste, hogy meg lehessen enni. A fiúkat pedig 2 hét után vágóhídra viszik, ők a borjú pecsenye. Tehát ez egy nagyon szörnyűséges dolog, és a tej, amit kapunk belőlük, az pedig nagyon allergén. A maga az a fehérje összetétel, ami van most a teheneknek, az nem jó, nem annyira jó. És ez azért is van, mert rengeteg kemikáliát nyomnak belük, és sokszor mondjuk azt, hogy allergiás vagyok a tejre, de nem feltétlenül a tejcukorra, hanem valamikor azokra vagyunk allergiások, amiket kapnak maguk az állatok, különböző hormonokat. A főzéshez a tudaton és az alapanyagokon kívül a következő dolog, amire szükség van, az a tűz. Ugye vannak nyers vegánok, és vannak olyanok, akik mindent megfőznek. Indiában nincs is saláta, tehát így a menüben, mint saláta, nincs. A salátákkal mindamellett, hogy vitamin és nincs kezelve, egy probléma van, a cellulóz. A cellulóz az emberi gyomor nem tudja emészteni. De a cellulózt, hogyha megeszed, akkor az kitisztít. Tehát a salátától nagyon jól tudunk emészteni. Nagyon segít kitisztítani a salakanyagot. De a cellulóz miatt, a rostok miatt sajnos megtörténik az is, hogy maga a tápanyag is kimegy. És Indiában ezért van az, hogy nem saláták vannak, hanem nagyon-nagyon picit megpárolják, mondjuk egy olyan 5 percig. Azért, hogy ez a cellulóz 5-10 perc után ez feloldódik, emészthetővé válik. Mint van a csicseri borsó, nem tudom, hogy csicseri borsót nyersen fogyasztottatok-e már. A csicseri borsó az egyik legjobb növényi fehérje forrás. Hogyha valaki nem akar semmiféle tejterméket, de mégis fehérjét akar bevinni a szervezetébe, akkor csicseri borsót vagy mungóbabot, ezek kettő nagyon-nagyon jó fehérje forrás. És a csicseri borsónál is van olyan, hogy van egy héja, amit ha megeszed, akkor nem tud annyira hasznosulni a fehérje. Ezért kell beáztatni egy olyan negyed óráig, és akkor le lehet húzni azt a héjat, és meg lehet enni. Persze, ha főzöd, akkor az eleve feloldódik. És a tűz, tehát Indiában mindent főznek, mindent valahogy kezelnek. Ez a tűz már igazából az emésztés tüzének az előőrse. És a tűznek is vannak fajtái. Ez is a tudatlanság, szenvedély és a jóság minőségével kapcsolódik össze. Hát itt most mondhatom, hogy mindenkinek otthon az van, ami van, azon nem tud változtatni sokat, de sajnos az a tűzhely, amit mi használunk, a gáz, az egyik legrosszabb tűz. És nagyon, nagyon sajnálatos dolog, én is otthon gáztűzhelyen főzök, meg ahol főztem, ott is gáztűzhelyen főztünk, de a gáz, ami jön, ami ég, az föld mélyéről jön. És a föld mélyéből nem csak durva fizikai dolgok jönnek, hogyha nézzük a világot, nem csak durva fizikai része, hanem finom fizikai része is, és ott a tudatlanság minőség az a sötét, mély, fekete világ. És abból jönnek bizonyos finom fizikai rossz dolgok is. A következő, ami már jobb, az a fával való tüzelés, vagy sparhelt. Hát ezek az ősi, 100 évvel ezelőtti dolgok, de ott a fával való tüzelés az már egy sokkal jobb minőségű dolog. Ugye a fa a teste az egy jó energia, és lehet jól főzni. Tehát eleve jó illata van az ételnek is a fa tüzeléstől. És ami a legjobb, amit persze nagyon abszolút nehéz beszerezni, az a tehéntrágya. Nem merem megkérdezni, hogy ki főzött már tehéntrágyával, de igazából az energia fű. És az nem ég, hanem parázslik. És én volt, hogy egy tízfogásos ebédet le tudtam főzni két ilyen tehénlepénnyel. Persze nem friss, hanem kiszárított. Az igazából fű. Sparheltba be, és akkor úgy izzott, hogy a platnit azt végig melegen tartotta. Hát sajnos ezek a lehetőségek úgy nincsenek meg. Hogyha valakinek van egy kis tanyája, vagy vidéken él, akkor próbálja ki ezt a sparheltet. És Indiában van még egy nagyon egyszer, az indiaiak nagyon praktikusak, különösen falukba, és ott úgy főznek, hogy van egy földbe ásott luk, arra kitapasztanak agyagból egy ilyen 4 sarkat, amire rá lehet tenni az edényt, vokkot, leginkább a vokkokat, és tehéntrágya van, mert tehén van, tehéntrágyába begyújtanak, és akkor ott főznek, és ebben mindent meg lehet csinálni. Tehát ez a tűz. Akkor most jön az edény, az pedig a vok leginkább. Vokot mindenki látott már, igaz? Abba főzni. Leginkább a kínai konyhával kapcsolatban tudunk találkozni a vokkal. A voknak az a jó tulajdonsága, különösen a teljesen öntvény, vas öntvény, hogy bárhova kerül a zöldség, vagy bármilyen alapanyag, az mindig ugyanaz a hőmérséklete lesz. És akkor csak kell egy fémlapát, és akkor lehet mindig keverni és felkavarni a ételt. Ez az egyik legfontosabb. Jó, hát akkor most lejutottunk oda, hogy főzünk. És bocsánat, hogy ilyen virtuális, igazából az lett volna, hogy az asztalon fel van állítva egy tűzhely, és akkor próbálok valamit összerakni. Majd legközelebb, igen. Tehát most virtuálisan főzünk. Indiában egy középosztálybeli családban, és ezt igazából itt is meg lehetne csinálni, ha az emberek rászoknának arra, hogy főznek. És ott persze az is van, ami sajnos itt már egy kicsit, hát nem is kicsit kihaló fél van, hogy több nemzedék együtt él. Tehát 3, 4, 5 nemzedék együtt él. Ami azt jelenti, hogy a hölgyek a családba össze tudnak fogni egy jó ebéd érdekében. És ez azt jelenti, hogy jó ebéd, hogy körülbelül 10 fogás. A 10 fogás pedig a következőkből áll. Rizs, az elég nagy mennyiségben. Nagy rizsevők az indiaiak. Van többfajta szabdzsi. A szabdzsi az azt jelenti, hogy zöldséges főétel. Ebben lehet zöldség, hát persze fűszerek, és lehet sajt. A szabdzsi az lehet száraz, ami azt jelenti, hogy vokba csak kipirítják a zöldséget. Lehet főtt, és lehet párolt, és lehet olajban gazdag, hogy úgy mondjam, ami sült. Persze itt a meg kell nézni azt, hogy a zöldségeknek a legnagyobb, ami, hogy mondjam, egy kicsit szétroncsolja anyagát, az a sütés, olajban való sütés. Csak általában mindig, ami finom, ami nagyon finom, az nem mindig egészséges. Ezt azért úgy lehet tapasztalni a világba. És ami nagyon kevés tűz, tehát párolás van, az ott marad meg a legjobban a zöldségnek az íze, az amata és maga a rostja, a tápértéke. Persze az is nagyon finom. Tehát ez a 3-4 féle, ez lehet a sült, az lehet olajba is, meg lehet tepsibe is, vagy hát bent a kemencében. Ezek nagyon fontos, hogy ennyi fajta legyen, mert ezek mind másképp hatnak a testre. Hogy legyen legalább egy főtt, és legyen egy sült, vagy egy pirított szabdzsi. A következő dolog, ami kell a rizs szabdzsi után, azok a széhorik, vagy a csemegék. Ezek lehet bundázott zöldség, lehet töltött tészta, szamószák, lehetnek különböző, hát leginkább töltött tésztának is több fajta változata van. Ehhez, hogy ha már olajba sülnek, olajos dolog, az nehéz dolog, ehhez kell csatni. A csatni az étel, amiről azt szokták mondani, hogy olyan erős, hogy nem lehet megenni, de olyan édes, hogy nem lehet otthagyni. Ez mindenféle gyümölcsből. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az indiai családok nagyon sokszor úgy gondolkodnak egy gyümölcsösről, hogy ez nem, hogy megesszük, leszedjük a fát és megesszük, hanem ebből milyen jó csatni lenne. Tehát megfőzni, lekvárnak, fűszeres lekvárnak. A következő dolog a kenyérfélék. Indiában én egy helyen találtam olyan kenyeret, amikor kint voltam, ami élesztős volt. Ők mindent frissen csinálnak, friss. Tehát ez még az alapanyagokhoz, vagy amikor főzünk. A legjobb az, amikor van egy saját, és ez is a szattvikus étkezés lehetőségeihez tartozik. Tehát olyan terület a világon, ahol annyi zöldség van, olyan alapanyagok vannak, hogy a főzés előtt fél órával le tudod szedni a növényről, és az, tehát minden friss, ez a lényeg. Ez nagyon ritka, mert nem télen nincsenek friss zöldségek. De van olyan hely, ahol van, egész évben. Tehát, hogy ott különösen az éghajlat a meleg miatt nincsenek ilyen, hogy nincsenek nagyon ritka az, hogy élesztős étel van. Tehát, ami gyorsan erjed, azt arra nagyon vigyáznak. És a kenyérféléket is, ezt nem tudom, meg ki evett ilyet, csapáti, puri, parata, ezek mind a gabonának a lehető legjobb eljárással készült kenyérféléi. Ez minden ilyen keleti kultúrában valahogy megvan, amikor a tuaregek ott a forró köven sütik a víz és liszt egy kis sóval összekevert lepényeiket, az hasonló, mint a csapáti. De hogyha megnézzük, ha valaki így tud foglalkozni a magyar konyhával, akkor a magyar konyhában is nagyon sok. Tehát általában, aki a természetet jobb, a természettel szeret együtt élni, azoknak valahogy a étkezésük is nagyon hasonló, ilyen falusi embereknek. A kásák, a zöldségek kezelése, ez a kenyérféle is van a magyar konyhában, mindenféle lepény. Tehát mindenütt nagyon hasonló. És ami még fontos az étkezésben, az az édesség, kenyérfélék után. Édességben is van darabos édesség, és van híg édesség. Van szirupos, és van szárazabb. Tehát ez egy ilyen menü. Ezt, ha valaki lefőzi, akkor az nagyon ügyes, egyedül. De mondom, hogy egy ilyen indiai családban, vagy ahol több generáció együtt, ott ugye nagymama, anyuka, a lányok együtt dolgoznak. Ha valaki el tud jutni ilyen indiai, tradicionális indiai faluba, ott már lehet látni, hogy 5-6 éves kislányok a csapátit, ők gyúrják ezt a kenyér, kerek kenyérlepényt. Tehát ők már ott be vannak. Azt mondják, hogy a indiai családoknál a lányokat, ugye a mama a guru, hogy mindenféle házi munkára és a jövendőbeli feleség szerepére, azt az otthon az anyuka és a nagymama mindennel ellátja a kislányt. Tehát ez a menü, ugye ez egy kicsit más, mint leves, meg második, amit kaptunk, meg valami kis süti vagy gyümölcs, ez egy kicsit változatosabb. Ami következik, az igazából legjobb lenne a fűszerek, úgyhogy én hoztam volna valami fűszert is, de sajnos nem kaptam ilyen jó kis tárolót, amivel a fűszereket tároljuk. És hát elmondanám, most tényleg ez egy ilyen, mindenki magának képzelje el, hogy milyen fűszerek, lehet, hogy ismeritek is, amit általában használnak Indiába. És úgy nagyjából a hatásokat is mondanám. Mert ugye a fűszerek azok nem csak ízt adnak, hanem gyógynövények is. Az indiai konyhában ugye a fűszerek az olyan, mint a festészetben a színek. Tehát van, hogy egy jó körit megnézünk, egy hivatalosan egy jó körit, amit én még nem láttam magam, én nem használtam, az van, amikor 60-70 féle fűszerből van kikeverve. Tehát ez egy óriási mennyiség. De igazából, hogyha egy kis kitérőként elmondom, hogy van olyan szakácsverseny Magyarországon, ami Nagyszakácsi, az a falu neve, Somogy megyében. Ott az a falu azért lett Nagyszakácsi, mert a királyi szakácsok ott telepedtek le. Tehát amikor már kifáradtak, amikor már nem tudtak tovább főzni, megöregedtek, akkor ott mentek nyugdíjba. Tehát ott egy igazi nagyszakácsi hely. És ott csinálnak egy olyan versenyt, ami 1492 előtti receptek alapján készíthetnek csak ételeket, ezt bizonyítani kell gasztronómiai írásokkal, ott a zsűriben benne van történész, tehát nem csak szakás, nem csak gasztronómus. És ott hoznak olyan recepteket, amiben Mátyás király idejében 40-50 féle fűszert használtak. Ugye ott az hússal volt, tehát növények nagyon kevés, csak ilyen tényleg ilyen dísznek voltak. De ahhoz, hogy egy húst megemészszem valakihoz, kell nagyon sok fűszer. És amit most ma használunk, ugye paprika, hagyma, bors, egy kis sáfrány, tehát nagyon minimál, tehát 10 fajta fűszer, ha van, az már sok. És az indiai konyhában is rengeteg zöld fűszer van, és rengeteg szárított. És a mai napig, tehát az indiai konyhának tényleg ezek az íz kombinációk és a maszalák, a különböző fűszerkeverékek adják a nagyon jellegzetes ízét. Tehát akkor kezdjük, és azt hozzá kell tennem, hogy ez nem csak az indiai konyha, hanem a pakisztáni és néhány arab konyhára is jellemző. Az első, ami nagyon jellegzetes, az a római kömény, kümin. Ez hasonló, és most tényleg virtuális fűszerbemutató volt, ez nagyon hasonló a mi római köményünkhöz, csak fanyarabb és kicsit savanyú. Hát Lár András mondta rá, hogy hónajszagú fűszer. Ez tipikus Lár András definíció volt. És ugyanúgy használjuk, ugyanúgy a zöldségekhez, és ugyanúgy hatása van, mint a mi köményünknek, hogy szélhajtó. Tehát segít abban, hogy a étel ne pangjon bent. A római kömény, ez szinte mindenütt megtalálható. Fűszerkeverékekbe és magába szinte az összes zöldséges ételbe. A következő az a koriander. Hát ez jobban lehet ismerni, ez a kis gömb alakú. Ledarálva szokták használni, kipirítják azt is. A koriander az egy édeskés, tehát hogyha az illata is édeskés, és az íze is édeskés, az, hogyha valaki sok keményítőt eszik, mondjuk krumplis ételt, akkor a koriander nagyon jó lebontja a keményítőt. Azért használják. Édeskömény, fennel, hát ugyanúgy ez ánizs, hogyha valaki kóstolt már ánizst, akkor nagyon ánizsos íze van, és ez édes ánizsos íz, szintén ugye már kisbaba korunkban, a jobb családoknál a szélhajtó tea az édesköményből volt. Tehát már kisbaba korunkban találkozhattunk ezzel az ízzel, sőt voltak köptetők is, amikbe benne belerakták. A következő a lepkeszegmag, görög széna, vagy fenugrik, meti, sokfajta neve van. Ez keserű. Ez pont az a lényegben, hogy keserű íz, és ez olyan, mint egy kis kavics. Akkor még nincs illata, nincs íze. Ha kipirítják, ledarálják, akkor lehet nagyon jó használni, csak vigyázni kell vele, hogy ne pirítsa túl sokat az ember, mert akkor tényleg keserű lesz, nagyon keserű. Fekete mustármag, ez olyan, mint a fehér, és igazából barna, de mégis fekete mustármagnak mondjuk. Ugyanaz az íze, mint a fehér mustármag, ebből készül a dijoni mustár. Szokták úgy is árulni ezeket a mustárokat, hogy csak éppen meg van törve a mustármag, és akkor úgy lehet fogyasztani. Tehát ezek a jellegzetes fűszerek, ezen kívül persze ott van a gyömbér, amit szárazon is és nedvesen is lehet használni. Általában a fűszereknek a használata hogyha nagyon ajurvédikusan próbál az ember főzni, akkor kinéz a utcára, hogy milyen idő van. Ha nedves idő van, akkor száraz fűszereket kell használni, és lehetőleg szárazon kell kipirítani. Ha kint száraz idő van, akkor zöld fűszereket kell használni, és lehet kis olajba is kipirítani. Ez azért fontos, mert az ajurvédában mindig fontos az egyensúly. Hideg-meleg együtt megfelelő arányban legyen, a nedves, a száraz, ezek mind megfelelő arányban legyenek. Ha nézzük az ajurvédát, ott ugye vannak ízek. Szóval, hogyha valaki foglalkozott már ezzel, akkor tudni lehet, hogy mik ezek. Az első, ami fontos, az a keserű. Hát itt a nyugati kultúrában a keserű íz az nagyon ritka. Nem szeretjük a keserűt. Mi mindig édes dolce vita, édes élet, minden legyen olyan édes, zamatos. De a keserű az nagyon fontos azért, hogy a májunk, a gyomrunk, azok jól működjenek. Ezek tisztít, nagyon jól tisztít. Egyrészt serkentik a működést, a másik pedig, hogy tisztítják azokat a szerveket, a keserű íz. És amikor van egy menü Indiában, akkor, hogy stimulálják az egész emésztést, mindig keserűt esznek előtte. És erre van egy nagyon jó növény, az a neve, hogy karéla. Vagy most amit mondanak róla, hogy balzsam tök. Vagy keserű tök. Nagyon csúnya növény, tökfajta, hát ezért tök. Tökfajta is ilyen ekkora körülbelül, és egy nagyon rücskös. Nem tudom, hogy ezt lehet termelni itt Magyarországon is, és van a Veselényi, most nem akarok annyira reklámozni, de a Veselényi utcában van egy szép kis India nevű bolt, ott lehet kapni zöldségeket is, és ott is van. De mondom, Magyarországon is megterem, Kisnavölgyben elég jó kis ültetvény van belőle, és ezt, hogyha megkóstolja az ember nyersen is, vagy sütve, főzve, akkor végtelenül keserű. De az a keserű íz, ami még jól esik, finom. És ebből csinálnak chipset, csinálnak levest, csinálnak szabdzsit, ez egy ilyen előételnek, hogy ez a keserű íz így étvágygerjesztésképpen menjen. A következő a savanyú, ami fontos. Ugye itt a savanyú gyümölcsök, vagy a savanyúságok, ezek a savtermelés, ez a savasság. Akkor sós, sós íz, tehát savanyú, keserű, sós, csípős, fanyar és édes. Tehát ezek a ízek nagyon fontosak, és nagyon, tehát úgy kell összeállítani az ételünket, hogyha egészségesek akarunk maradni, persze ez nem egy könnyű dolog, eleve egészségesnek maradni, és eleve összeállítani őzik, hogy ennek a, keserű, savanyú, sós, csípős, édes, fanyar íznek mindegyiknek szerepelnie kell benne. Akkor jó az étkezésünk. Ami persze a magyar konyhának nem a jellemzője, hogy ez a több sok íz egyszerre megjelenjen. De adnék néhány példát, itt puskázok. Tehát az édes, ez igazából minden gabonaféle. Hogy a tönköly búzából csináltatok már csapátit. Tehát a tönköly búza az egy nagyon jó fajta búza, zsíros, nagyon könnyen kezelhető, szárazon is. És a csapáti az úgy készül, hogy csak ki kell csinálni, kell víz, só, tönkölyliszt, teljes kiöléssű liszt összekeverni, ebből egy lepényt kell nyújtani, egy platnin vagy egy palacsintasütőn ki kell szárítani, és utána pedig lángon kell kisütni, a szabad lángon. Ezt Indiában úgy csinálják, hogy van egy kájha, mondjuk egy ilyen hordó, rajta van egy platni, alul meg megy a tűz, vagy parázslik. És akkor itt kiszárítják, bedobják, és ki is kapják, és meg egy ilyen kis puffancs van belőle, és ezt iszonyú gyorsan tudják csinálni. Na, mert valaki ilyet már evett, ez étterem, hát indiai éttermekben egyébként elég elterjedt, bár kicsit nehéz, mert hogyha valaki kér ebből repetát, azt mindig forrón kell adni, az a etikett. És hogyha megkóstolunk egy ilyen teljes kezelésű gabonából készült, nem olajban, nem élesztővel készült dolog, akkor érezni a gabonán, hogy édes. Édes a gabona. Tehát az édes az a cukor, méz, rizs, búza, tej, tejszín, vaj, fehér kenyér. Sós, hát minden, ami sós íz. Hogyha kóstoltok karfiolt nyersen, akkor az meglepően sós úgy nyersen is. Tehát elég nagy sótartalma van. Akkor savanyú, hát a citrusfélék, a joghurt, paradicsom, savanykás gyümölcsök, a keserű, a leveles zöldek, ez a cikória, spenót, a sóska az már a savanyú kategória, különböző saláták, akkor itt a karéla, keserűtök, kurkuma, csípős, erős paprika, bors, hagymafélék, gyömbér, retek, erős fűszerek. Most itt a legelterjedtebb dolog persze a chili, ami nem feltétlenül indiai, hanem dél-amerikai, Mexikó, ott onnan származik a legtöbb chili fajta, még Indiában is, de a másik az a gyömbér. Ugye a gyömbér azért nagyon jó dolog, mert az bárkinek bármilyen testtípusa van, az minden testtípusra nagyon jó. Egy dologban nem szabad használni a gyömbért, mert nagyon jó megelőző, betegség megelőző, gyulladás megelőző. Tehát ha télen valaki gyömbérteát iszik, akkor általában megfázás elkerüli. De ha már valaki lázas, akkor gyömbért ne egyen, mert megerő, tehát nem engedi, hogy lemenjen a láz. Akkor a fanyar, az pedig a hüvelyesek, bablencse, mungóbab, a különböző dálok, azt úgy hívják. Karfiol, zeller, burgonya, almakört, ezek mind a fanyaríz. Tehát ezek akkor jó, hogyha ezek az ételekben, amit mondtam, a szabdzsikban, a csatnikban, a kenyérfélében, a rizsben, ugye ezek mind az ízek megvannak. És azért van ennyi fajta. Tehát amikor láttak egy szép indiai tálat, akkor sok kicsi van. És akkor abból mindegyikből eszel, akkor nagyon jó karban tudod tartani az egészségedet. Tehát én most igazából itt a saját magam főzését mondom el nektek, hogy Az egész főzés alatt, persze itt most megint még ami fontos, az a jó tudat, hogy valami szépre gondolni. Mert van egy jó példa, hogy mi jön ki egy rossz tudatból, vagy egy rosszabbból, és mi jön ki egy jobb tudatból, hogy az egy ilyen legendásan régi dolog, hogy a nagymama főztjét szeretik az unokák. Hogy ez miért van? Meg hogy miért van az, amikor az anyuka főztjétől a gyerekek így összeverekednek? Hogy a főzés az, amivel a legkönnyebben át tudod vinni a másik emberre a tudatodat. És ez nagyon nagy felelősség. Erre vannak bizonyos tantrák, tantrikus dolgok, hogy mit kell ahhoz főzni. Hát ez ilyen mágia, főzés mágia. Hogy mit kell ahhoz főzni egy hölgynek, hogy a szíve választottja, szerelmes legyen belé, hogy mit kell főzni a gyereknek, hogy szófogadó legyen. Tehát vannak ilyen trükkök. De a legfontosabb az, hogy azt megérteni, hogyha én nekem rossz kedvem van, és rossz kedvűen dobom össze azt az ételt, akkor az, aki megeszi, annak se lesz jobb. Nem fog neki jól esni. Nem lesz neki egészséges. Tehát minden feszültség, minden rossz gondolat, az átmegy az ételbe. És Indiában, mi egy szakrális társadalom, ezért maga az étel készítés is egy szakrális cselekedet. Szokták azt mondani, hogy főzés jóga. Ugye a jóga azt jelenti, hogy összeköttetés a legfelsőbbel. És amikor főzünk úgy, hogy ezt felajánljuk majd Istennek, akkor maga a főzés folyamata is egy jóga folyamat. És ez nagyon fontos azért, hogy a főzés az ne csak egy rutin legyen, hanem ugye minden nap kell csinálni, minden nap kell ennünk, tehát hogyha valakinek van ideje, akkor főzni is szokott. És mivel minden nap kell csinálni, az akkor legyen a legfontosabb része a napunknak, a legszentebb része a napunknak. És azért van az, hogy hát mi, mint Krisna hívők, mi Krisnára gondolunk. Amikor van főző tanfolyam, és a végén megmutatom azt, hogy ajánljuk fel az ételt, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki gondoljon valami nagyon szépre. Mindenki gondoljon maga Istenére, ugye a legjobb pillanatára az életbe, hogy az a meditáció ott legyen. És amikor főzünk, akkor mi úgy gondolunk Istenre, hogy a fő élvező, ő az, akihez tőle kaptuk ezeket az alapanyagokat, ezért elsősorban ő érdemli meg azt, hogy megkóstolja először, és mi nem szoktunk belekóstolni az ételbe. És akkor így komplett az egész, hogy az alapanyagoktól a felajánlás, illetve a tálalásig megfelelő tudat végig kíséri a főzést. És ilyenkor az van, hogy elég, hogyha jó ott vagyunk, agyilag, tudatilag, akkor nagyon, nagyon nehéz elrontani az ételt, ez az egyik. A másik az, hogy jól tudjuk a fűszereket összerakni. A harmadik pedig az, hogy ízre is, kinézetre is minden szempontból ilyen tökéletes lesz. Mert ugye az ember, amikor eszik, akkor először a szemével az illat, tehát azok már indítják az emésztést, és utána jön az, amikor megízleli. És még egy pár fűszer kombinációt még elmondanék, ami területenként változik. Tehát minél délebbre megyünk, minél melegebb hely, minél melegebbre, és ez így van, így esik jól nekünk nyáron is, hogyha valaki így figyeli a testét, annál erősebb a fűszerezés, intenzívebb. Azért, hogy még a melegben nagyon hamar elkezd pangani, vagy erjedni az élelmiszer a szervezetünkbe, és ha megfelelő fűszerezéssel gyorsan az emésztés elindul, ezért csilis. Tehát ha itt a Dob utcában van egy indiai étterem, ott úgy van a alapból, hogy van erős, közepesen erős és nagyon erős. Így lehet válogatni az ételek közül, mert ott az ételek nagy része alapból erős. Tehát amit itt nekünk már erős, az ott egy gyerek eszi meg Indiában. És mexikóiakról még nem ismerek beszélni, mert hát ott a chili az a tízes skálán a tizedik helyen van. Tehát ott nem is tudom, hogy azok, hát ha bekapnának egy hegesztő pisztolyt, szerintem az se lenne nekik probléma, mert annyira erős. De, és van a fűszerkeverékek, pont ez a keserű, sós, édes fűszerkeverék, amit nagyon sok helyre használnak, zöldkösen Bengálba, az a lepkeszegmag, nem inkább így mondom, római kömény, édes kömény, lepkeszegmag. És ebben rögtön három íz szerepel, aztán még hozzá egy kis gyömbér, meg egy kis csili. És rögtön ez alá, ebben a sorrendben, hogy római kömény, édes kömény, lepkeszegmag, ezt lehet pirítani. A másik a pirítás, tehát a fűszerekre visszatérve, hogy a pirítás az nagyon fontos egy fűszer kezelésnél. Amikor csak hogy hozzádobjuk a fűszereket a zöldségekhez, akkor van, amikor a fűszerek értékének az 50%-a elveszik. Tehát mindig valamilyen hőkezelés, amit mondtam az elején, hogy hőkezelés van ebbe a konyhába, az nagyon fontos. Akár szárazon, akár olajba, hát Indiában leginkább mustárolaj van és kókuszolaj, vagy ghee-be, ez a főzött vajba. A főzött vaj az Indiában is ritka, mert hát az óriási, tehát az, egy gazdagság, az a gazdagságnak a jele, akinek ghee-je van. Itt nyugaton az gazdag, ebbe a korba az gazdag, akinek a olaj a kezébe van, a védikus kultúrában pedig az volt a gazdag ember, akinek sok ghee-je volt. Ez azt jelenti, hogy sok tehene volt, hát ezek mutatták azt, hogy ki a gazdag ember. És mindig pirítani kell a fűszereket, mert különben tényleg az íze nem jön ki, az illata, a zamata, és mindig, és utána rá a zöldségek. És a lepkeszegmagnál vigyázni kell, hogy nagyon beég, akkor keserű, nagyon keserű lesz. A másik ugyanilyen, ha ez még adunk két fűszert, a fekete mustármagot és a zellermagot, de ezt szokták úgy, hogy fekete mustármag, római kömény, édes kömény, lepkeszegmag és kalindzsi, pont ez az öt, ezt úgy hívják, hogy pancs puran. Pancs az azt jelenti, hogy öt pancsa. Öt fűszer. Ezt Bengálba szintén, ezt mindenhez használják. Zöldség, édességet is fűszereznek így, zöldség, és csatnikat is. Tehát ezt az erős és édes lekvárokat is fűszerezik. Tehát ezek a fűszerkeverék, és ott van ugye, van ami legelterjedtebb fűszerkeverék, tehát ha mentek egy indiai étterembe, leginkább ez jön be a orrotokba, az a garam masala. A masala azt jelenti, hogy fűszerkeverék. A garam masala azért nagyon jó, mert abban sós és édes fűszerek együtt vannak nagyon jó arányban. Általában úgy a különböző masalák között mindig valami, csak valami erősebb, vagy valami savanyúbb. Tehát van tandoori masala, van garam masala, van pancs masala, tehát nagyon, ez szinte már le lehet bontani családokra, hogy még ki milyen masalát használ. Az édességekről még egy kicsit beszélnék, ugye ez a vége magának a menünek, hogy abba a kultúrába, ahol nincs alkohol, az legyen a hindu, arab, ott mindig az édességek gejl. Tehát olyan, hogy tehát egy diabetológus az teljesen kibukna, hogy ezek az emberek mit esznek. Mert tényleg olyan édes, hogy csíp. Hát ha ettetek baklavát, olyan igazit, az már egy ilyen kalóriabomba, csak egy falat belőle. De Indiában nagyon sok szirupos, rengeteg, ilyen kettő az egy arányba, tehát két rész cukor, egy rész víz arányú szirupokat készítenek, és ebbe raknak, hogy egy kicsit hűtsön, rózsavizet, vagy mentát, vagy kámfort, és tejtermékből van nagyon sok, ami, hát van egy édesség, amit nem is, egyszerűen nem lehet bemérni. Ha valaki evett már, akkor azt tudja, hogy mit jelent. Nem lehet bemérni nyugati szemmel. Tehát itt nálunk itt a rétesek, piték, különböző piskóták, lapok és krémek között azok a sütik, általában torták. Indiában szirupok, szirup, tehát édes szirup, és benne valami úszik. És van egy olyan édesség, amit úgy hívnak, hogy gulab jamen, rózsavizes golyók. Ez sült tejlabdák igazából szirupban. És olyan, hogy ezt eredetileg sűrített tejből és túróból kell kigyúrni, ezt ki kell sütni, leginkább ghíbe, finom. Tehát így elmondva olyan egyszerűnek tűnik, de valójában nem. És ezt be kell áztatni rózsavizes szirupba. És ez felszívja magát, tehát, és amikor bekapod, akkor kapsz egy szivacsot, amit ha ráharapsz, akkor is szétfolyik. Szétfolyik a szádból a szirup. Nagyon meglepő elsőre. De rá lehet szokni, mert nagyon finom. Aztán van olyan, ami túrót főznek ki szirupba, ezt úgy hívják, hogy rasszagula. Van egy, a rasszagula az olyan étel az indiaiaknál, mint a magyaroknál, amikor valami történik, hogy ne ígyunk egy kupica pálinkát. Na, ünnepeljük meg a gyerek születését, a névnap, a szűnapot. Indiában úgy vagy, akkor együnk egy rasszagulát. Kb. Ez a kulturális különbség is elég nagyban. Tehát ezek az édességek mindig nagyon-nagyon édesek. És mindig olyan alapanyagokból készülnek, amiket meg sem tudunk képzelni. Sár, csicseri borsó lisztből, nagyon jó, ilyen csokiszerű édességet lehet készíteni. Ugye a tejtermékből lehet sűríteni, lehet főzni, a túrót meg lehet csinálni édességnek. Tehát nagyon sok fajta változata van. Különösen tényleg a tejtermékekből nagyon változatosan tudnak. És hát indiai konyha azért is, hogyha valaki vegetariánus akar lenni, leginkább laktovegetariánus, de a vegán, simán vegán ételek is nagyon finomak. Tehát ez egy több ezer éves vegetariánus kultúra. Tehát ez a földnek a történetét nézve, akkor a legkidolgozottabb vegetariánus konyha. Tehát hogyha valaki tényleg különleges ízekre vágyik, szereti a fűszereket, szereti a kidolgozott ételfajtákat, de persze ez enged szabadságot is, hiszen ezt variálni a végtelenségig lehet, akkor próbálják az indiai konyhát. Igazából az itt a lényeg. És hát ha valakit érdekel főző tanfolyam, azt Budapesten nem tartok, épp ezért reklámozom inkább másokat. Van Csillaghegyen a Lélekpalotája nevű központunk, a Lélekpalotája, és ott rendszeresen van főző tanfolyam. Sőt, vannak gasztrofesztiválok is, most már tavasszal, ősszel egy-egy nagy gasztrofesztivál van. A másik ilyen nagy, hogyha valaki ételeket is akar kóstolni szintén, az pedig a Krisna-völgyi búcsú, ami július utolsó hetében szokott lenni. De ezt is interneten mindent meg tudtok nézni. Tehát én elsősorban a főzés gyakorlatban, illetve hát mondják azt, hogy aki tudja, azt csinálja, aki nem tudja, azt tanítja. Tehát főző tanfolyamokkal szoktam elbeszélni ezeket a dolgokat, amiket most. Hát remélem, hogy nagyjából érthető volt, vagy úgy követhető, mert nagyon virtuális volt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit tudtam volna mondani az indiai konyháról.